Imádkozzunk. Hálásak vagyunk, Úr Jézus Krisztus, mert reád bízhatjuk magunkat. Valóban arra a kegyelemre, amit te adtál ennek a világnak. Köszönjük neked, jó atyánk, hogy ma délután is van szavad hozzánk. Szeretnénk elvenni az üzenetedet és a te áldásodat. Add ezt meg a mi számunkra ma délután is. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a délutánra egybegyűlt gyülekezetet, és mindazokat, akik online adást is nézik élőben. Köszöntöm őket is szeretettel, és megkülönböztetett szeretettel hadd köszöntsem körünkben dr. Almási Tibor testvért, aki fogja hirdetni Istenünk igéjét, és meg is kérem őt az ige olvasására. Áldáskérő imádságra Bálint Béla testvért fogom megkérni, és utána pedig egy közös éneket fogok kérni.
Szeretettel köszöntöm testvéreimet. Folytatva a délelőtti igénk tanulmányozását, lépjünk egy szakasszal tovább. Kolossé levélből, az első fejezetből, a 21. verstől indulunk, ez a következő szakasz, a 23. versig terjedő szakaszt olvassuk, amelyet kérem, hogy fennállva hallgasson meg a gyülekezet. Kolossé 1.21-től a következőképpen hangzik igénk. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteik miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mind szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé, ha ugyan megmaradtok a hitben, szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Imádkozzunk. Előtted állunk, Urunk, és az a vágyunk, hogy hadd legyen a te ígéd számunkra útmutatásul, segítségül, áldásul. Kérünk, hogy add ezt meg nekünk kegyelmedből. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Amikor ezt a levelet megírt a Pál apostol, tudjuk, hogy börtönben volt. Nem így tervezte ő a római utat, azért akart oda menni, hogy egy kegyelmi támaszpontot találjon az ottani gyülekezetben, hogy aztán majd a mai Spanyolországnak a területén folytassa tovább az ő misszióját. De nem így történt, az Úr másként intézkedett az ő életére nézve, vagyis fogolyként került oda Rómába. Elgondolkodtató, hogy egy fogoly mivel van elfoglalva. Nagyon sokan bántják azokat, akik oda juttatták őt, sokan vannak, akik a maguk sebeit nyalogatják, akik a maguk egyébként teljesen hibátlan, bűntelen és alaptalanul börtönbe kerülő lényét mentegeti, sok-sok minden lehetséges, vagy éppen összetörve, magába roskadva várja valaki az ítéletet, ami a római börtönökben leginkább a kivégzés volt. Az apostol azonban valami másról tesz bizonyságot. Arról, hogy a börtön éveket arra használta föl, hogyha nem tud személyesen jelen lenni az övéi között, a gyülekezetek körében, akkor megragadta azt a lehetőséget, ami éppen adatott számára, ami persze nem olyan volt, mint a személyes jelenlét, de gondoljuk csak végig, hogy az ő személyes jelenlétei hogy jutottak volna el 2000 év alatt minden bibliaolvasó előtt, ha nem lettek volna ezek a levelek, amelyekben gondolt az apostol a gyülekezetekre. Hogyan gondolt rájuk? Ez is egy nagyon példamutató dolog, hogy az apostol a gyülekezetekre imádkozva gondolt. Az előző szakaszokban láthattuk, hogy kétféle imádság töltötte be Pál apostolnak a szívét, amikor a kolossei testvérekre gondolt, akikről csak híreket hallott, de személyes tapasztalata nem lehetett, hisz nem járt még közöttük, és ez a kétféle imádkozás pedig a hálaadás és a könyörgés volt. Emlékeztünk arra, hogy nincs olyan gyülekezet a világon, akkor sem volt, ahol nem lenne hálaadásra való ok, és nincs olyan gyülekezet a világon, ahol nem lenne szükség könyörgésre a gyülekezetre vonatkozóan. Vajon mindig, mindenütt így volt ez? Emlékezzünk csak arra a 7 levélre, amelyet az Úr Jézus küldött a 7 kisázsiai gyülekezetnek a Jelenések könyve 2. és 3. fejezete szerint. A 7 gyülekezetből 5 olyan volt, ahol hálaadásra való okokat is talált az Úr Jézus, és könyörgésre való hiányosságokat is. Volt azonban 2 levél a 7 közül, amely minthogyha más lenne, mint az említett 5. Az egyik a szmirnai levél, ahol az Úr Jézus csak jó dolgokat említ, és a laodíceai, ahol meg csak problémákról beszél. Vajon miért? Hogy létezik az, hogy ez a 2 gyülekezet mégiscsak olyan volt az állításunkkal szemben, hogy nem hálaadás és könyörgésre való okok, hanem egyik esetben hálaadási témák, a másik esetben meg könyörgésre való hiányosságok, problémák ütötték föl a fejüket. Miért van az, hogy a Szmirna olyan csodálatos volt, hogy mi csak úgy gondolkodunk rajta, hogy hogy lehet az, hogy a tökéletes és mindent pontosan látó Úr Jézus, aki az ő szemeivel úgy vizsgálja a gyülekezeteket, ahogy senki más nem képes, olyan reálisan, kegyelmesen és mégis igazságosan, vajon hogy lehet az, hogy ebben a gyülekezetben semmiféle hiányosságot nem említ? Hát azért, mert a szmirnai gyülekezet volt a 7 közül leginkább a szenvedő gyülekezet. És ha egy gyülekezet szenved, akkor az Úr Jézushoz a lehető legközelebb van. Mert ő tudja, hogy mi a szenvedés. Előre is tudta, és utólag is tudta. És ha egy gyülekezet szenved, akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy nem rakok rád más terhet. Csak azt várom, azt kérem tőled, hogy tartsd meg, ami nálad van. Mi ez, ami ebben a gyülekezetben volt? Hát egy fejlődő tendencia. Nem egy stagnálásra hívja az Úr Jézus ezt a gyülekezetet. A tartsd meg, ami nálad van, azt jelenti, hogy légy a te hívő életedben egy progresszív, előrehaladó, a mai napon több, mint a tegnapi, és holnap megint több, mint a mában. Az Úr Jézus azonban semmiféle terhet egyébként nem rak erre a gyülekezetre. Ez az oka. És itt van a laodíceai gyülekezet, ahol meg az Úr Jézus úgy tűnik, hogy semmiféle hálaadásra való okot nem talál, hanem azt mondja, hogy mivel sem meleg nem vagy, sem hév, kiköplek, kivetlek az én számból. De figyeljük csak, itt se így végződik a levél, hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. A kolossei gyülekezet viszont egy olyan gyülekezet volt, ahol világosan, mindenféle kutatás nélkül olvashatjuk az igében a hálaadásra való okokat és a könyörgésnek a tárgyait is. És most folytatódik a levél. Az apostol 2 időhatározót említ, én még hozzáteszek most egy harmadikat. Egykor, régen, most, hozzáteszem, hogy majd. És ma délután e 3-as időkeretek között kapunk arra nézve útmutatást, hogy mi volt Korintusban, és tehetjük fel a kérdést önmagunkra nézve, hogy mi van Békés Csabán, vagy éppen mi van bármely más gyülekezetben, ahol éppen hallgatóink élnek. Egykor és most. Az egyénekre vonatkozóan különböző stádiumokat, stációkat említ az apostol. Azt mondja a kolosséiakról, hogy a régi dolog az nagyon-nagyon rossz volt. mert az Istennel való kapcsolatotokban olyan szintre jutottatok el, amely mindenképpen egy megváltoztatásra való helyzet volt. Mert a múlt az megváltoztathatatlan, de benne élő hívőknek a gondolkodása és a benne hívőkké letteknek az irányultsága, az viszont módosítható. Úgy olvassuk igényben, hogy ennek a gyülekezetnek az egykori állapota nagyon-nagyon fájdalmas és reménytelen volt. Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkodásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt. Ez a három dolog éppen elegendő arra, hogy valamiféle kegyelemre utaltságnak a maximumát igényelje a gyülekezet részéről. Idegenség. Mit jelent az idegenség az Úr Jézussal, illetve a Jóistennel kapcsolatban? Azt jelenti, hogy valaki nem ismeri Istent. A korabeli világban a kolosséiak megtérésük előtt nagyon sok Istent ismertek. Csak azt az egyet nem, nekik idegen volt az Úr Jézus Krisztusnak az atya. Az idegenség az egy nagyon nehéz állapot, mert amíg valaki számára Isten idegen, addig a vele való közösségnek semmiféle esélye nincs. Azonban nem ez volt a végső pont, hanem az idegenség után még egy mélységesebb állapot is bekövetkezett a kolosséiaknál, ez pedig az ellenségeskedés. Az idegenség az csak a hiánya az ismertségnek, a kapcsolatnak, az ellenségeskedés meg már átcsap ebből a semlegesnek tűnő, de káros állapotból egy merőben és kifejezetten negatív viszonyuláshoz. De a kolossei testvérek ebben a helyzetben élték az életüket. És a következő pedig az, hogy ennek az ellenséges gondolkodásnak megvolt a gyakorlati vetülete is. Mert a gondolkodásból származik a cselekedet, az életgyakorlat. Ha valahol még a gondolkodás szintjén vagyunk negatív vonatkozásban, akkor nagyon figyelnünk kell arra, hogy a negatív gondolkodás az nem lehet a szívünkben egy őrzött helyzet, mert abból nagyon gyorsan aktív, negatív cselekedetek fognak következni. Éppen ezért, testvéreim, javasolt minden hívő ember számára, hogyha a gondolkodásában valamiféle idegenkedés, vagy netán valamiféle ellenségeskedés üti föl a fejét a Jóistennel kapcsolatban, hiszem, hogy nálunk ilyen nincs, akkor azonnal blokkolni kell ezt az Úr segítségével, hogy nehogy még a beszéd és a cselekedetek szintjére is kerüljön ez az állapot. Ez volt egykor. És ha most személyesen a magunk életében nézünk, testvérek, akkor most mindenki egy pillanat alatt gondolja végig az ő életének a régi szakaszát. Lehet, hogy vannak olyan, akik azt mondják, hálás vagyok a Jóistennek, hívő családba születtem bele, hívő gyermekként, fiatalként éltem az életemet. Igaz, hogy nem voltam még elkötelezett a Jóisten mellett, de nem volt számomra idegen, és még kevésbé valamiféle ellenségeskedés gondolata nem ütötte föl az én lelkemben a fejét. Ez egy nagyon nagyszerű állapot. Mert a múlt is lehet jó, nem csak rossz. Mégis szükség van arra, hogy az ilyen állapotból érkezett testvérek, ugye ismerjük ezt a helyzetet, néha nem könnyebb, mint a világból való megtérés, mert jó gyerekek voltunk, mert megfelelő fiatalok voltunk, ott voltunk a gyülekezetben, és úgy gondolhattuk, hogy nekünk nincs is szükségünk megtérésre, miből kellene ugyan megtérnünk. De ugye pontosan tudjuk, hogy az elkötelezettségnek a hiánya, a konkrét elkötelezettségnek, a döntésből származó elkötelezettségnek a hiánya, az megtérésért kiállt. Azért nehéz, mert nem valamiféle cégéres bűnökből kellett megtérni gyerekkorunkba vagy fiatalkorunkba, hanem egyszerűen azt kellett mondani az Úrnak, hogy Uram, én szeretnélek most már nem csak a szüleim miatt, nem csak az ő buzdításukra, vagy az ő serkentésükre, hanem a magam elhatározásából szeretnélek téged most már hűséggel életem során követni. És amikor végignézünk egy hívő családban élő, oda született embernek az előző és a megtérés követő életében, nem látunk olyan kardinális differenciákat a külső szemlélettel, mint amilyet érez egy belső emberben a lélek, amikor a megtérésnek az öröme eltölti mégis a szívét, amikor a döntéséből származóan most már egy személyes elkötelezettség fogja ezentúl végigkísérni az ő életét. De nem csak ilyen múlt van. Olyan múlt is van, lehet, amilyen Kolosséban volt. Lehet, hogy van közöttünk olyan testvér is, aki nem hívő családba született bele, nem azt figyelte, hogy mikor tud részt venni gyülekezeti alkalmakon, bibliakörben, gyerekkorában, ifjúsági alkalmon például, vagy a gyülekezet istentiszteletein, hanem azt mondhatja most magáról, hogy sajnos én ebbe a kategóriába tartoztam. Abba a kategóriába, hogy idegen volt nekem Isten, abba a kategóriába, hogy talán még olykor ellenségeskedésnek a lelkülete is fölütötte a fejét bennem megtéretlen állapotomban, és az én elidegenedett gondolataimból meg olyan cselekedetek is származnak, amelyekre nem vagyok büszke, amiért nem lehetek hálás, csak a megváltozásért lehetek az, amit az Úr a megtéréskor az én életemben megadott nekem. Igen, lehet nagyszerű indulásból egy még nagyszerűbb kibontakozás, lehet egy nagyon nehéz, elidegenedett helyzetből egy megtérés által jövő megszentelődés, és a kérdés az, hogy ki hálásabb ezért a változásért. És én úgy gondolom, hogy az a helyes, hogyha mind a két csoport hálás. Mert mind a kettőhöz kellett az Úr Jézus golgotai kereszthalála, mind a kettőhöz kellett az Úr Jézusnak a megváltó és bűnt megbocsátó szeretete. Érdekes ez a bűnbocsánat. Nem tudom, gondolkodtatok-e már rajta, hogy mennyire nem világi fogalom ez. Hol van benne a büntető törvénykönyvben az, hogy és akkor, ha megbánja valaki a bűncselekményt, akkor megbocsát neki a bíróság. Hát maximum fölmenti az eljárás alól. Megbocsátás, ez nem egy világi fogalom, ez nem egy jogi fogalom, ilyet a világ nem ismer. A Biblia megismer. Az Úr Jézus megismer. Azért ismeri, mert Golgotára nézve lehet ismerni ezt a fogalmat, sehogy másként. Aztán tudjuk, hogy ez a golgotai megbocsátó szeretetnek a kiáradása, az úgy kell, hogy visszhangra találjon a mi hívő szívünkben, ahogy a Bibliában nagyon sokszor előforduló ígékben megismerhetjük ezt. Hogyha a gonosz szolgának elengedte az ő ura a hatalmas tartozást, vajon azt a keveset, azt nem kellene a szolgának is elengednie a szolgatársai felé? És ha ez nem megy, elveszítjük az Úrnak a bűnbocsátó szeretetéből származó üdvösséget. Úgy kell végig gondolnunk ezt ma délután, testvérek, úgy kell végignézni egymáson, hogyha a szívünkben bárkivel kapcsolatban nincs meg az a bűnbocsátó szeretet, amelyet mi magunk kaptunk, csak sajnos nem eléggé érezzük át sokszor, és ez már baj, ez blokkol bennünket. Ki az, aki itt a gyülekezetben valamilyen módon valakinek nem bocsátott még meg? Egyszerűnek tűnhet. Mondhatunk sok mindent. Megbocsátok, de felejteni nem tudok. Ami azt jelenti, hogy mondom, hogy megbocsátottam, de hát nyilván a memóriámból nem tudok dolgokat olyan könnyen száműzni. Csak nehogy kifogások legyenek, hogy a megbocsátás hiányát leplezzem valamiféle más szöveggel. Aztán van olyan is, testvéreim, hogy valakinek az élete jól indult, aztán rosszul folytatódott. Ez a harmadik változat. És a fölolvasott néhány biblia versünkben most következik ez a gondolat. Óriási téma, létfontosságú kérdés. Hiszen azt olvassuk igényben, a rövid szakaszunknak a végén ezzel a feltételes kötőszóval indul ez a szövegünk, hogy ha. Méghozzá ez a feltételes gondolat, ez az üdvösséggel kapcsolatos. Kolosséban volt egy rossz múlt, lett belőle a megtérés révén egy nagyszerű jelen, az Úr Jézus vére által megvalósítható jelen, és azután jön hozzá egy ígéret, ez az ígéret pedig egyszerűen arról szól, hogy valamilyen módon a megbocsátás kegyelméből üdvösség származik az immár hívő ember számára. És ezt követi aztán a végső gondolat, hogy igen, üdvösség, ha. Miért kell ide még egy ha? Miért nem elég, hogy a régi múltnak az elvetése és a belőle való megtérés és az Úr Jézusnak az a cselekedete, amelyből származik az, hogy az ő kegyelme által most már valamilyen módon szentként akar odaállítani bennünket az ítélő széke elé, amikor nem magunkért, hanem a tőle származó kegyelemért az üdvösségnek a várományosává lehetünk, olyan jó lenne itt, ha vége lenne. De nincs vége, mert következik a feltételes mondat. Ha. Nagyon sokan ezt a verset kitörölték a Bibliából. Nagyon sokan ezt a feltételes mondatot elhagyták a hívő életükből is. És úgy gondolják, hogy bármilyen volt a múlt, a megtérésből származó új életet megkaptam az ígéretet, de hagyjuk ezt a feltételt el, és nagyon sokan elhagyják. Úgy hívják ezt az irányzatot, hogy perfekcionizmus. Úgy hívják ezt az irányzatot, hogy olyan fajta üdvbizonyosság, a fogalom nagyon félreérthető, amely akkor is valósággá lesz az ember életében, ha nincs ott a ha. És nincs ott az, ami a ha után jön. Mert mi következik a ha után? Az következik, testvéreim, ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok. Ha ugyan megmaradtok. Mert bármilyen előzmény után a megtérés révén kapott nagyszerű ígéretnek a realizálódása, a megvalósulása, előtt ott van ez a ha. Ez nem azt jelenti, hogy emiatt kisebb az Úr Jézus csodás kegyelme, ez nem azt jelenti, hogy a Golgotáról áradó kegyelem csorbát szenvedett volna, nem, ez nem az Úr oldaláról fölvetődő feltétel, hanem az egyén részéről. A megtért ember részéről. Nem a világiak részéről, a megtért ember részéről. Ha ugyan megmaradtok. Mert nagyszerű dolog a kegyelem, nagyszerű annak az elfogadása, de a megmaradás az bibliai feltétel. Elfogadni a kegyelmet egy pillanat alatt lehet. Megmaradni a kegyelemben egy élet kell hozzá. Egy pillanatnyi döntés által el lehet indulni a keskeny úton. De célba érkezni a keskeny úton, némelyeknek igaz, hogy talán csak percek, halálos betegség például, vagy órák, vagy hónapok, vagy évek kérdése, de némelyeknek lehet, hogy a megtérésüket követően 50 vagy 60 éves időszak. Ebben megmaradni, az egy nehéz feladat. Persze, hogy a kegyelem kiárad, úgy a kegyelem meg is tart, és meg is őriz, és mégis itt most nem az Úr Jézus az alanya ennek a feltételes mondatnak, hanem a gyülekezet. és a gyülekezetben minden egyes személy külön és külön, úgy is mondhatnám egyes számra lokalizálva, ha ugyan megmaradsz a hitben, hívő testvér, ha ugyan megmaradsz a hitben szilárdan, egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől. Igen, mert ha a sátán nem tudta megakadályozni a megtérésedet, ha nem tudta megakadályozni a hívő életben való elindulásodat, lehet, hogy évtizedei vannak még arra, hogy a megmaradásodat próbálja megakadályozni. És az eltántorításhoz egy pillanat elég, a megmaradáshoz meg egy élet kell. Ha ugyan megmaradtok, és nem tántorodtok el. Ez eltántorodás egy nagyszerű magyar fogalom, a görög nyelv azt mondja, hogy elállás. Nagyon szeretem ezt a kifejezést, hogy eltántorodás. Mert a tántorodásban benne van egy megszédült állapotban való megbotlás vagy elesés, és ebből következő állapot, ami az Úrral való közösségnek a hiányában fog most már eltelni. Megtántorodni. Hogy is olvassuk a zsidókhoz írt levélben? Azt olvassuk, hogy mi nem vagyunk a meghátrálásnak az emberei. Tegyük csak össze a fogalmakat, hogy elindul a hívő ember az életúton, hiszem, hogy ilyenek vagyunk itt most, és jön a sátán, és megpróbál minden percben eltéríteni erről az útról. És ennek fokozatai vannak az ő programjában. Az egyik az, hogy lassíts le a haladásban. A második az, hogy a meglassult helyzetből állj is meg. Aztán a következő az, hogy tántorodj meg, vezd el az egyensúlyodat, és ebből az egyensúly vesztett állapotból pedig, amikor kibillensz, akkor ne előre, ne oldalt, hanem hátra. Ez a meghátrálás. És a meghátrálás az még mindig fokozatokat rejt, mert meghátrálni a hívő életben, kicsit hasonlítsuk össze ezt a hétköznapi élet meghátrálásaihoz, az még azt jelenti, hogy látod a célt. Nem fordultál meg, látod a célt, csak először lelassítottál, megálltál, egy kicsit hátramenetbe kapcsoltál, de még mindig látod a célt, még nem fordultál meg. És a sátánnak ez a nagy praktikája, hogy amíg látja az ember a célt, addig úgy gondolhatja, hogy minden rendben van, a sátán meg már tudja, hogy a harmadik fázisban vagyok, és nem kell hozzá sok, hogy most ebből a hátrálásból egy hátra arc legyen, és visszafele menjek, távolodjam az Úrtól, és ne közeledjem hozzá. Ha ugyan megmaradtok, a meghátrálás emberei lennénk, de hát úgy folytatik az ige, hogy elvesszünk, nem, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Kedves testvéreim, a kolossé gyülekezetnek a példája és a vele kapcsolatos igei gondolatok nagyon komoly feladatot adnak nekünk. Ne gondoljuk, hogy az ámennel vége lesz ennek az ügynek. Vigyük el magunkkal ezeket a stációkat, nézzük meg, hogy hol tartunk. Lehet, hogy boldog örömmel és hálásan azt mondhatja valaki, remélem minél többen, hogy haladok előre a keskeny úton a cél felé. Lehet, hogy valaki azt mondja, mert nagyon őszinte, én egy kicsit lelassítottam. Lehet, hogy más valakinek azt kell talán mondania, az őszinteség nagyon fontos, hogy én nem csak lelassítottam, én megálltam. És lehet, hogy van olyan, és azt mondja, hogy őszintén az Úr elé járulva, hogy én egy kicsit meghátráltam. Olyan nincs köztünk biztos, aki azt mondja, hogy megfordultam. Először is tudomásul kell vennünk az Úrnak a jelenlétében, lelkének a bennünket monitorozó szolgálata nyomán, hogy hol tartunk. Bármelyik állapotban vagyunk, van megoldás. Ez nagyon fontos. Bármelyik állapotban. Még az ellenkező irányú embernek is van megoldása a megtérésben. És nekünk hívőknek is ezekben a stációkban, amelyeket a sátán talán hatékonyan a mi életünkben bevezetett, van megoldás. Ez a megoldás pedig, testvéreim, az evangélium. Az evangéliumot sokszor úgy szoktuk gondolni, hogy az azt jelenti, hogy megtérésre hívunk embereket, vagy bennünket megtérésre hívnak. Ha ennyit jelenten az evangélium, szerintem itt már szinte senkit nem érintene. Mert az evangélizálás arról szokott beszélni, hogy nem hív őket, megtérésre hívunk. De a bibliai evangélium fogalom, az újszövetségi evangélium fogalom nem ez. Nem csak ez. Hanem az evangélium egy sokkal szélesebb skálán mozgó fogalom, amely nem csak az első pillanatban, hanem a lelassulás alkalmával a korrekcióban, a megállásnak az állapotában a továbbmozdításban, a meghátrálás állapotában a megállásban és előrelépésben, és a megfordulás után pedig, a helytelen irányú megfordulás után pedig a helyreigazításban ölt testet. Legyen ma este egy ilyen programunk. És amikor meglátjuk, hogy hol tartunk, az Úrnak a jelenlétében, ne csüggedjünk el. Ne legyünk szomorúak, és ne mondjuk azt, hogy akkor én most már feladom. Hanem forduljunk ahhoz, az értünk Golgotán meghalt Úr Jézus Krisztushoz, aki a Szentlélek által bármilyen állapotból tovább tud bennünket vinni, hogy az az ígéret, amit elhangzik a kolossei testvéreknek, hogy szentül, hogy szeplőtelenül állíthasson oda az Úr a maga jelenlétébe az utolsó ítélet napján is, az mindnyájunk számára maradék nélkül valósulhasson meg.